Isten igéjét János evangéliumának 12. részéből, a 12-től a 19. versig olvasom. Másnap a nagy sokaság, mely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálmaágakat vőn és kiméne elébe és kiált vala. Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat, felül-e arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak leánya, ímé a te királyod jő, Szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket művelték ő vele. A sokaság azért, amely ő vele vala, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztott őt a halálból, bizonyságot tűn. Azért is méne ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát művelte vala. Mondának azért a farizeusok egymás között. Látjátok-e, hogy semmit sem értek? Ímé minden világ ő utána megy. Drága Úr Jézus, hálát adok neked azért, hogy együtt lehetünk a te közösségedben, és köszönöm, hogy odaülhetünk a te lábaid alá, mint megváltott tanítványaid, és hallgathatjuk azt az üzenetet, amelyet te szólni fogsz hozzánk. Segíts, Uram, hogy ne a hátsó sorból nézelődjünk, ne messziről lobogtassuk a pálmaágat, hanem ott tolakodjunk az első sorba, és várjunk szívünkkel, lelkünkkel, cselekedeteinkkel együtt, és kiáltsuk, hogy hozsanna, áldott, aki jő az Úr nevében. Köszönjük, Uram, hogy felismerhettük azt, hogy te vagy az, aki az Atya nevében jöttél. Te vagy az, aki letetted az életünket, életedet a mi bűneinkért. És köszönöm, Uram, hogy tanítasz minket. Köszönöm, Uram, hogy a te szent lelked által adtad a szívünkbe ezt a felismerést. Köszönöm, hogy atyánknak szólíthatunk. És köszönöm, hogy meglehet bennünk ez az ismeret, hogy tudhatunk rólad. Segíts, Uram, hogy a te igéd által még jobban követőidé lehessünk. Mutasd meg nekünk életünkből azokat a dolgokat, amelyeket még el kell hagynunk, amelyeket le kell tennünk. Segíts, Uram, hogy követni tudjunk, és ne csak később bosszankodjunk, hogy felismertünk valamit, amit már most is megismerhetnénk belőled. Köszönöm, Uram, a te igédet, kérlek, áld meg a te igéd hirdetőjét, mondd itt, és segíts, hogy nyitott szívvel hallgathassuk életünk átformálására. Jézus nevében. Amen.
Az egyházi naptárban érkeztünk most arra a hétre, amit mi nevezünk a nagy hét. Érdekes, ha mi nézünk az új szövetséget, a négy evangélium összesen 89 fejezet van abban a négy evangéliumban, és abból a 89 fejezet az lényegében egy három évről van szó, abban a 89-ben. De abból a 89-ból van 28 fejezet, több mint 30 százalék, ami foglalkozik egy héttel. Szóval az egyik, amit látjunk azt, hogy ha kapnunk ilyen bővebb információ Jézus egész életéről, az új szövetség nem lenne egy olyan rövid könyv. És azt a kérdést kell feltenni, akkor miért van az, hogy a 30 százalék foglalkozik egy héttel, abból a három évből? És azért van ez, mert valahogyan azt kell megértenünk, hogy ez az egy hét a legfontosabb események Jézus életében. Ezen a héten látjunk azt, hogy Jézus valóban miért jött a földre, mi volt az ő feladata ezen a földön. És látjunk nem csak az ő halála a keresztfán, hanem majd jövő vasárnap fogunk ünnepelni az ő feltámadása. Ezek az alapok a kereszténységre. Ha nem lenne ez az egy hét, hanem csak lett volna három év, amikor Jézus tanított, akkor a kereszténység nem lenne a kereszténység. A kereszténység nagy hit nélkül lehetne használni az iskolákban, mint elkulcstan. De a nagy hit az, amiben más a kereszténység, mint minden más hit. Érdekes, ahogyan látjunk, ahogyan kialakul, ahogyan kezdődik ezt a nagy hét. A nagy hét úgy kezdődik, hogy Jézus érkezik Jeruzsálembe. És amikor ő érkezik Jeruzsálembe, egy hatalmas nagy tömeg kijön ünnepelni az ő érkezése. A kérdés az, hogy ez a nagy tömeg miért jöttek ki? Miért jöttek el? Mi volt a motiváció a szívükben? És kiderül, hogy a motiváció nem volt az, hogy én szeretnék megismerni valóban ezt az embert, hanem inkább az volt, hogy volt egy olyan réteg, akik kiérték, mert csak kíváncsiságból. Mint a hírót Jeruzsálemben, hogy ez az ember a szomszéd városban feltámasztotta valakit a halálból. És akkor az emberek kíváncsiság miatt jöttek nézni, hogy ki ez az ember. Egy másik réteg, ami esetleg egy nagyobb réteg az volt, hogy ők várták egy mesiást. Ők vártak egy olyan király, aki fog szabadítani őket abból a nyomorúságból, amiben élnek. És ők azt gondolták, hogy ez lesz a király, aki fog vezetni egy lázadás a rómaiak ellen. És akkor egy politikai szabadság lesz, miután ez az ember jön. És azért kiért ez a nagy tömeg. És ahogyan érkezett a tömeg, akkor történt azt a tömeg hatás. És egyre nagyobb lett a tömeg, és egyre hangosabb lett a tömeg. És akkor a vezetők már kezdtek félni, hogy mi lesz itt. A mi életünkben mi is tudunk tapasztalni ilyenfajta dolgokat. Ha visszamenjünk egy 40 évre, itt Magyarországon, minden május 1-én mindenki kivonult. És amikor az emberek kivonultak, sokan azért kellett kimenni, mert munkahelyi kötelezettség volt. De valahogyan, amikor az emberek kimentek, mégis a gyerekek, akik ott voltak, volt valami különleges ebben. És hangos lett a tömeg, és egy ünnepi hangulat volt. Elárulom valamit magamról. Esetleg az legtöbb ember nem tudja, hogy volt egy ilyen az én életemben. Az első év, amikor én Los Angelesben dolgoztam, 79-ben, én a Timoteus társaságon belül voltak sportcsapatok. És én egy foci csapatban játszottam, és mellettünk volt egy kosárlabda csapat. És a kosárlabda csapat sokkal jobb volt, színvonalasabb volt, mint a foci csapatunk. És a kosárlabda csapat, ők játszottak a legjobb egyetemi csapatok ellen, és volt egyszer, amikor volt egy mérkőzés az orosz válogatott ellen. És akkor ez még a hideg háború időben, szóval bármikor, amikor egy csapat, ami képviselt az Egyesült Államok, játszott az oroszok ellen, az egy nagy esemény volt. 10,000 ember ott volt a mérkőzésen, és most jön az érdekes, én is ott voltam. Tudjátok, mi volt az én szerepem? Ha valaki nézi a filmeket, mindig egy ilyen eseményen vannak ilyen szép lányok, akik drukkolnak. És a lányok mögött vannak férfiak. Senki nem figyel ezek a férfikra, de én voltam az egyik ilyen férfi. És a mi feladatunk az egyik segíteni a lányokat ilyen tornaművekkel, de a másik az, hogy segíteni a tömeg, hogy kiabáljon. És akkor az, hogy jó hangon van, én tudok kiabálni, akkor volt olyan helyzetek azon a mérkőzésen, nagyon szoros mérkőzés volt, és az utolsó 5 percben lényegében mi úgy csináltunk, hogy mind a 10 ember alva néztek azt az érkezést, és kiabáltak. És én emlékszem, hogy én pont az orosz pad, ahol a játékos és az edzők voltak, én pont mögöttük álltam, és én ott voltam, és ezt csináltam, ahogy a tömeg álljon föl, hogy kiabáljon ilyesmit. Az orosz segédedző ott nézett rám, hogy te mit csinálsz így, kisfiú? De nagyon érdekes volt, ahogyan az a tömeg változott. Amikor beérkeztek, mindenki csöndben volt, az első fél időben mindenki csöndben volt, de utána a vége fele valami történt. És valami más lett abban a teremben, abban a stadionban. Ahogyan az emberek egyre jobban benemerültek a mérkőzésbe, és annyira kiabáltak, és annyira benne voltak, én meg vagyok győzve, hogy sok olyan néző fáradtabban mentek haza abból a mérkőzésből, mint a játékosok. De valahogyan ezt lehet képzelni, hogy ilyen volt Jeruzsálemben a virágvasárnap. Olyan tömeg ott volt, egy ünnepi hangulat volt, mert ezzel kezdődött az egyik legnagyobb ünnep Jeruzsálemben, amit a zsidók ünnepeltek. A tömeg ott voltak, kiabáltak, Hozsána, itt a Messiás, jött a szabadító. Ez volt virágvasárnap. De mi történt a tömeggel? Mi történt ezzel a tömeggel? Ez a tömeg, aki a kíváncsiság miatt jöttek, ez a tömeg, ami ott volt, mert valami érdekes volt. A tömeg hazamentek. Volt olyan, aki elfelejtette az egészet. Érdekes volt. Olyan, mint egy sportesemény. De tovább menjünk. De volt olyan, aki nem csak elfelejtette róla, hanem egy pár nap később, amikor hoztak egy döntést Jézusról, hogy kell-e megfeszíteni őt, vagy nem. És akkor volt olyan emberek, akik ott voltak valószínűleg a virágvasárnapon, és kiabáltak, hogy itt a Messiás, és utána egy pár nap később az volt, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Egy óriási változás. 180 fok változás történt ezek az emberekben. És szeretnék beszélni ma délelőtt arról, hogy miért történik egy ilyenfajta változás. És vannak különböző területek a mi életünkben, ahol esetleg valami indul egy nagy érzéssel. De utána elmegy az az érzés. És akkor egészen más a helyzet. Egy pár területet szeretnék megnézni, hogy milyen veszély van, ha az ember csak az érzéseken függ egy döntést, egy esemény az életében. Az első helyzet, amiről szeretnék beszélni, a megtérés. A Márk evangélium a 4. részben van egy olyan történet, amit jól ismerjünk, a magvetőr példázat. Én tudném képzelni, hogy amikor Jézus mondta ezt a történet, egy olyan helyen volt, ahol lényegében ő tudta mutatni az embereknek a különböző helyzetek, amiről beszél. Mert ő azt mondja, hogy ez a magvetőr kiment vetni a magokat, és volt olyan, ami ráesett az üttestre. Azt kell tudni, hogy ott abban az időben nem volt azok az aszfaltutok, amik milyen járunk, hanem földutak voltak, de mindjárt ismerünk olyan helyeket, itt Budapesten is, ahol nincs járda, de a legrövidebb út, az emberek mégis azon az úton mindenki, és kialakul egy kis földút. És az, hogy emberek napról napra járnak azon, akkor az a föld, majdnem lehet mondani, hogy az kőkemény. És ha egy mag megy rá arra a kőkemény földre, az a mag sohasem fog kikélni. Utána beszél egy másik fajta földről, ami szinte ott azon a környéken volt, és az, amit nevezünk a sziklás föld. A sziklás föld nem olyan, mint amit az én kertemben, amikor én gondolom, hogy tele van kavicsokkal mindenhol a föld között, hanem a sziklás föld az valami más. A sziklás föld az volt egy olyan, hogy a föld alatt szikla volt. Volt egy vékon réteg föld, ami a szikla fölött volt. És az az érdekes, hogy ilyen sziklás földön, amikor van csak egy vékon réteg föld, ilyenkor tavaszon, amikor kezd melegebb lenni az idő, az, hogy a szikla van a föld alatt, az a föld gyorsabban felmelegszik, mint más helyen. És az, hogy az a vékon réteg föld gyorsan felmelegszik, a következmény az, hogy a növények gyorsabban kijönnek ott. De van egy probléma itt. És a probléma itt az, hogy ilyenkor gyorsabban felmelegszik, de nyáron, amikor jön a nagyon meleg, amikor nem esik az eső, akkor az, hogy csak ilyen vastag az a föld, a gyökerek nem tudnak lejjebb menni vízért, és az a növények, akik kikelnek tavaszon ezen a fajta földön, nyáron elpusztulnak, mert nincs semmi hely, ahol a gyökerek tudnak menni. A harmadik fajta föld, és szerintem megint ez egy olyan, hogy Jézus mutatta neki, ahol a tövesek vannak. És azok a növények, akik kezdenek felnőni ott, egy időre tudnak felnőni, de azok a tövesek, ahogyan nőnek, ők akadályoznak, hogy a rendes növények tudnak tovább nőni. Lényegében tönkre tesznek azok a jó növények, mert a tövesek erősebbek, és akkor az is tönkre megy. És utána tovább mondja, hogy ez a magvetőr megy egy olyan helyre, ahol van jó föld. És akkor, amikor veti a mag ott a jó földön, akkor az hoz termést. Van olyan, ami 30 szoros, van olyan, ami 60 szoros, van olyan, ami 100 szoros. Nem egyforma a termés, de a lényeg az, hogy van termés. Amikor Jézus magyarázza ezt a történet, ő azt mondja, hogy a különböző fajta földek jelképeznek különböző fajta emberek. És ő azt mondja, hogy vannak olyan emberek, mint az a föld az utcán, ami kőkemény. Ami a szíve olyan kemény, hogy amikor valaki próbál szólítani rá, az csak visszapad. Semmi hatás nincs rá. És utána vannak olyan emberek, akik, amikor hallnak az evangéliumot, érzelmileg azt mondja, hogy ez milyen nagyszerű, ez milyen jó. Sokszor ilyen emberekkel van valami hamis elképzelés arról, hogy mi az igazi evangélium. Az utolsó két hétben volt lehetőségem szolgálni két gyülekezetben vidéken, és mind a két helyen a téma volt a bőséges élet. És beszélgettünk arról, hogy olyan könnyen lehet félreérteni azt, amikor az ember gondol, hogy mit jelent a Biblia, amikor azt mondja, hogy bőséges élet. És az egyik elképzelés az emberekben a bőséges élet azt jelenti, hogy gazdag leszek. És akkor az nagyon csábító egy hitetlen embernek. A hitetlen ember azt hallja, hogy bőséges lesz az élet, ha keresztény vagy, gazdag leszel, akkor én jelentkezem. Én szeretnék gazdag lenni. Vagy van a másik az, hogy azt mondnak, hogy a bőséges élet azt jelenti, hogy mindig egészséges leszel. És soha sem leszel beteg. Megint, ha valaki hallja ezt, ez nagyon vonzó, akkor én jelentkezem. Az kell nekem. És úgy érzem, úgy látom, hogy ez történik azok az emberekkel, aki Jézus összehasonlítja, az emberekkel, aki ilyen vastag. A föld. A gyökerek nem mennek le, mert csak amit látszanak. Ugyanaz a helyzet a tövesekkel, hogy ott van valami, de olvasunk itt, hogy aki a tövesek között, akkor a dolgok a világban elcsábítnak. Szóval mind a két ilyen, a második és a harmadik, az egyik helyzetben a gyökerek nem mennek lejjebb, csak a félszínen van ez, csak egy érzelmi dolog ez az egész. A másik az, hogy ez jó, amennyiben Isten ad nekem, amit én akarok kapni. Tegnap beszéltem valakivel, és ő azt mondja, hogy sok ember úgy jönnek Krisztushoz, mint egy kávéautomatahoz. Hogy mi beadjunk az imádságot, és Isten kiadja pont azt, amit kérjünk. Pont azt a folyta, ahogyan mi kérünk, minden részlettel, ahogyan a kávéautomata csinál. És amikor Isten nem csinál ezt, van egy csalódás az emberben, és azt mondja, hogy jó, ez nem kell nekem. Ezek az emberek, van valami, ami egy pillanatra fogja őket. De valódi megtérés nem történt velük. Ők sohasem ismertek Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Az érzelem ott volt, egy időre. De az érzelmek jönnek és mennek. És nem volt egy igazi alap az ő hitére. És utána olvasunk a jó földről. Ez azok az emberek, aki az ő szívük nyitott Isten fele. Akik azt mondnak, hogy Uram, bűnös ember vagyok. Legyél az én megváltom. És ezek az emberek, aki egy ilyen döntést hoznak, ilyen emberek fognak gyümölcsöt hozni. Lehet látni azt, hogy nem lehet várni azt, hogy mindenki egyforma gyümölcsöt fog hozni. És nem fog folyamatosan úgy hozni azt a gyümölcs minden nap. De ami alapvetően jellemző róla, hogy az az embernek van egy gyümölcsöző élete. A kertünkben vannak gyümölcsfák. És azok a gyümölcsfák segít minket megérteni egy ilyen történet. Amikor Jézus beszél a termésről. a gyümölcsfák, ahogyan ők nőnek, minél nagyobb a fa, ha jól gondozunk azt a fát, minél több gyümölcsöt hoz. Mindig van egy-egy fa, ami sokkal több gyümölcsöt hoz, mint a másik, de a lényeg az, hogy egy gyümölcsfa az gyümölcsöt hoz. És ez az Isten elvárása azzal az emberrel, aki megtér. Ha valaki megtér, akkor az nem csak egy érzelmi indulás, hanem az egy akarati döntés. Amikor az ember azt mondja, hogy Jézus legyél, a megváltom legyél az Úr az én életemben. És ahogyan mi maradunk Krisztusban, ahogyan mi egyre mélyebben ismerjünk őt, mi egyre jobban tudunk hozni a lélek gyümölcse a mi életünkben. A csúcs dolog itt az, hogy mi maradunk Krisztusban. Hogy mi egyre inkább próbáljunk mélyíteni a kapcsolat vele. Ez nem lehet csinálni csak érzéssel, hanem egy akarati döntés kell ebben a folyamatban. Nézzünk egy másik dolog, mielőtt visszatérjünk ahhoz. A másik terület, ahol kevés a érzelmi felbúzítás, a kapcsolatuk. Indul egy baráti kapcsolat valakivel, és sokszor van valami érzelmi oka, hogy van az, ez lehet egy kapcsolat egy munkahelyen, egy munkatársal, ez lehet egy kapcsolat az iskolában valakivel, és van indul egy nagyon jó kapcsolat, de sokszor kialakul, valami történik. És akkor csalódunk abban a másik emberben, és akkor az a kapcsolat, ami nagyon jól indult, az kimarad. Van sok ilyen kapcsolat, ami egy időre az ott van, mint jó kapcsolat az életünkben, de soha nem történt egy elkötelezettség a másik ember fele. Egy félszínes kapcsolat. A Ószövetségben látjuk, hogy voltak kapcsolatok emberek között, ami egészen más volt, mint ez. Esetleg a legismertebb kapcsolat az 1. Samuel 18. részben a kapcsolat Jonatán és Dávid között. Ez egy olyan mély kapcsolat, beszél arról, hogy egy szövetséget kötöttek egymással. És a gondolat az volt, hogy ebben a kapcsolatban én ott leszek. Ha szükséged van rám, lehet fordulni hozzám, bármikor, bármilyen helyzetben. Minden embernek kell ilyenfajta kapcsolatok az életében. Olyan ember, akihez bármikor tudunk fordulni. És tudunk beszélni vele a legmélyebb dolgokról. És tudjunk azt, hogy amikor mi beszéljünk vele a legmélyebb dolgokról, ő nem tovább fog adni azt az információt másnak. Ő tud bizalomba tartani azt. Ő tud abban a helyzetben segíteni engem. Lehetséges, hogy ő segít engem, csak hogy ő ad lehetőség nekem elmondani azt, ami nehéz az én életemben. Semmit nem kell mondani azon kívül. De lehetséges, hogy az van, hogy ő ad valami bátorítást, ad valami tanácsot, ami segít engem tovább abban a helyzetben, amiben vagyok. Minden embernek szükség van arra, hogy legyen ilyenfajta baráti, szövetségi kapcsolatok. hogy mi nem próbáljunk egyedül élni a mi életünk. Ki az az ember az életedben? Ugyanez érvényes, amikor beszéljünk a házasságról. A házassági kapcsolat sokkal több, mint érzés. Hányszor halljunk azt, hogy egy házasság tönkre megy, mert az emberek azt mondnak, hogy elmúlt a szeretet. Lényegében nem helyesen mondanak ezt, mert nem a szeretet ment el, hanem az érzés ment el. Mert ha mi olvasunk az 1. Korintus 13. rész, hogy mi a szeretet, elsősorban a szeretet nem egy érzés, hanem a szeretet egy döntés, hogy mi hogyan fogunk reagálni egy másik ember fele. Egy édesanyja normális esetben ő szereti az ő gyerekeit. Független attól, hogy az a gyerek hogyan viselkedik, vannak rossz napok, vannak olyan napok, amikor nagy a küzdelem egy akaratos gyerekkel, de azok a napokon, amikor van ez a küzdelem, az az édesanyja még mindig szereti azt a gyereket. Az nem egy érzés. Az sokkal mélyebb annál. Az, hogy ez az én feladat, más nem tudok csinálni. Én szeretem őt. Amikor mi beszéljünk a keresztény házasságról, azt kell látnunk, hogy a keresztény házasság egy szövetség. Egy szövetség, amit mi kötünk egymással Isten előtt, amikor mi megígérjünk bizonyos dolgokat. Mi megígérjünk abban a szövetségben, hogy az a házasság jó napokban és rossz napokban. Egészségben és betegségben. Amikor az egyik vagy a másik ember beteg, az érzelmek sokszor nincsenek, mert annyira küzdködöm azzal a harccal, azzal a betegséggel, azzal a helyzettel, hogy érzelmileg üres vagyok. És azért van a szövetség, mert a szövetség azt mondja, hogy független az érzéseimtől, én fogok maradni hűséges a társamhoz. Ha nincs még az a szövetség, nagyon könnyű tovább lépni, amikor hiányzik az érzések. De az 1. Korintus 13-ban, amikor Paul írt ezt, ez nem főleg nem a házasságról van szó az 1. Korintus 13-ban, annak ellenére, hogy mi sokszor beszéljünk arról egy esküvőn. Lényegében az 1. Korintus 13 egy ítélet. Sőleg valaki azt mondja, Monti, ne mondj ilyesmit erről az igény szakaszról. Ez eddig volt a kedvenc igény. De ha mi olvasunk az 1. Korintus 13, az 1. 3 versben, Paul nagyon erősen megítéli azok az emberek a korintusi gyülekezetben. És a probléma, amit ő felhoz, ő azt mondja, hogy az emberek csináltak dolgokat, de hiányzott a szeretet. És lényegében ő azt mondja, hogy az a szeretet nélkül, akkor amit csináltok, az semmi. Az nulla. A kapcsolatainkban, a házasságainkban a szeretet kell. És dolgozni kell azon. Harcolni kell azon, hogy ezek a tulajdonságok legyen bennünk a másik ember fele. Amikor vannak nehéz napok, amikor az érzések nincsenek, akkor is. Mi azt fogunk mondani, én fogok maradni egy hűséges társ. Az én férjemnek, vagy az én feleségemnek, attól függ, hogy ki milyen helyzetben van. Egy utolsó gondolat, az odaszánás. Az odaszánás a hívő életében az több, mint egy érzés, egy érzelmi élmény. Mi olvasunk az apostolok cselekedetben, hogy az első misszió úton Paul vitt magával egy fiatal ember, a neve János Mark. Gondolom, amikor a Paul hívta a János Mark, hogy gyere velünk ebben a misszió itt útban, a János Mark azt gondol, ez milyen jó. Lesz lehetőségem látni a világot. Tudok utazni, sok mindent látni. Az Egyesült Államokban tudjunk azt, hogy önkéntes a hadsereg. És a hadsereg mindig próbál csábítani embereket, hogy csatlakozzon a hadsereghez. És a reklám a tévében az van, csatlakozz a hadsereghez, látjál a világot. Egy kicsit félrevezető azt a reklám, úgy érzem, de a fiatalok hallnak ezt, és azt mondja, jó, akkor én fogok csatlakozni a hadsereghez. Egy jó érzés az elején, utána kiderül, hogy milyen világot fognak, melyik részeket fognak látni a világban, akkor nem olyan. Szerintem egy ilyen volt a János Markban. Amikor Paul hívta őt a szolgálatba, érzelmileg ő azt mondja, hogy én benne vagyok. Érkezett az első kis apró nehézség, és a János Mark azt mondja, hogy viszlát, én hazamegyek. Hiányzott azt az elkötelezettség benne. Az, hogy csak érzelmileg indult ezen az úton, az kevés volt. De az nagyon jó látni az ő életében, hogy volt egy másik ember, a Barnabás, aki hallandó volt segíteni a János Mark, növekedni az ő hitében. És később a Paul szolgálatában az egyik utolsó level, amit ő írt, ő azt mondja, hogy küld János Markot. Mert ő hasznos a szolgálatban. Szóval fontos, hogy látjunk itt, hogy ha van egy olyan időpont, amikor még gyenge, amikor még csak érzelmileg csinálja és kimarad, az nem jelenti feltétlenül, hogy reménytelen a helyzet. Hanem lehetséges, hogy annak az embernek kell csak egy kis segítséget adni. Egy utolsó példát mondom erről az odaszánásról. A Filippi levelben a második rész, ott a 25. versben találkozunk egy olyan emberrel, Epafroditus. És mi tudjunk azt, hogy az Epafroditus volt egy olyan ember, aki ment Paulhoz, és segítséget adott neki, ő kitartott a Paul mellett, és olvasunk az utolsó két versben, ezen a részben, mit mond Paul a Filippi gyülekezetnek erről az emberről. Fogadjatok az Úrban teljes örömmel, és becsüljetek még az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életet kockáztatta azért, hogy helyettesitek szolgáljon nálam. Ez Epafrotosz egy olyan ember, aki nem csak az érzés alapján végezte az ő szolgálatát. Ő hozott egy döntést, és ő azt mondta, hogy Uram, én kész vagyok fizetni bármilyen árat. Én kész vagyok fizetni bármilyen árat. És olvasunk itt, hogy majdnem az életet kellett adni. Az ember nem fog adni az életét csak az érzések alapján, hanem szükség van arra, hogy legyen az a döntés. Hogy mi azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, a tied vagyok. Én kész vagyok követni téged, ahova csak vezetsz. Remélem, hogy mi nem olyan leszünk, mint a tömeg virágvasárnapon. Mi nem leszünk olyan, aki csak a tömeg hatás miatt mi azt mondjuk, hogy halleluja. Hanem mi olyan leszünk, aki a belső szobában, a nehéz helyzetekben mi fogunk mondani, hogy Jézus Krisztus az Úr, és én vagyok az ő szolgája. Legyen ez a vágy bennünk. Imádkozunk. Édes Atyán, kérjünk, hogy segíts minket figyelni arra, hogy ne legyen bennünk csak egy érzelmi kötődést Krisztushoz. Kérjünk, hogy végezd a munkát a mi szívünkben, hogy mi tudunk állni előtted, és mondani neked, hogy Uram, te vagy a mesterem. Te vagy az Úr az én életemben. Szeretlek. Szeretnék követni téged, ahova vezetsz. Kérjünk, Uram, formáld ezt a hozzáállást a mi szívünkben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében.